Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! A 70-es, 80-as években Brazília még Magyarország fontos külpiacának számított, de a rendszerváltást követően sok más korábbi jelentős piachoz hasonlóan a forgalom visszaesett. Most úgy tűnik, hogy felébreszthetőek a korábbi jó üzleti kapcsolatok, legalábbis Martonyi János külügyminiszter néhány hete Brazíliában tett látogatása során ilyen kép alakult ki a minisztert kísérő delegáció tagjaiban. A mai műsorban tehát szó lesz a brazíliai üzleti lehetőségekről, illetve egy kicsit azért Afrikába is kitekintünk, az algíriai lehetőségekről is szólunk. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
Vendégem a stúdióban Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület és a Latimo Egyesület elnöke, valamint, ugye ez fontos lesz, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Latin Amerika szaktagozatának alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye néhány hete Brazíliában járt, mint a Martonyi János vezette magyar külügyminiszteri delegációt kísérő üzletember küldöttség tagja. És egy interjúban azt olvastam, hogy nagyon hasznosnak és a jövőbeni kapcsolatok szempontjából ígéretesnek nevezte ezt a néhány napos villámlátogatást. Ez a nyilatkozat, hogy ez ígéretes, ez mennyire szól annak, hogy illik egy ilyen történetről pozitívan megnyilvánulni, és mennyire jelzi azt, hogy itt belátható időn belül felélednek azok a kapcsolatok, amik mondjuk a 70-es évek, 80-as években jellemzőek voltak ebben a relációban.
Nem csak az optimizmusom és nem csak a kincstári dicséret beszélt belőlem. Én Afrikát bejárva mindig azt tapasztaltam, hogy a fejlesztések a jövő záloga, a jövő kontinense Afrika. Brazíliába megérkezvén azt tapasztaltam, hogy a jelen kontinense és a jelen gazdaság motorja viszont Brazília, valószínűleg Dél-Amerika is, hisz egyelőre csak a brazil piacot ismertem meg. Azt kell mondjam, hogy ez nem csak az én véleményem, ez miniszter úr véleménye is volt, illetve azóta több delegáció is szerveződött Brazília irányába, épp a mostani napokban tartózkodik kint Hoffmann Rózsa, egy bizonyos diákcsere, diák együttműködés jogi kereteinek kidolgozása és aláírása okán 16-án indul Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Brazíliába, és utána két nappal de Áder János is, tehát láthatóan a kormány is fontosnak, és a jövő zálogának, vagy a jelen zálogának tekinti Brazíliát, aminek meg is van a maga alapja, hisz Brazília hatalmas gazdaság, 100-szor nagyobb, mint Magyarország, 20-szor több lakossággal, 190 millió lakosa van, és nagyon jól viselte a gazdasági válságot, hisz bezárkózott a határai közé, kevésbé enged importárukat be, és ezért a belső piaca dübörög.
Na most persze, Brazíliáról tudjuk, egy fiatal ország, szinte mindenféle iparága van, nyersanyagban is gazdag. Innen Közép-Európából, egy nem túl fényes helyzetben lévő kis országból mit tudunk mi nyújtani abba az irányba? Mert az világos, hogy nekünk miért lenne fontos Brazília, de Brazíliának vajon miért fontos Magyarország?
Mit tudunk nyújtani? Tudást és technológiát. Ugye Magyarország híre, főleg Brazíliában ezt több tárgyaláson is hallottam, és Martonyi miniszter úr is többször hangsúlyozta, hogy Brazíliának pénze van, tudásra van szüksége, nekünk pedig tudásunk van, hisz 11 Nobel-díjasunk volt. Én azt gondolom, hogy ezt a kettőt lehetne úgy összecsiszolni, hogy ebből együttműködés alakuljon ki, és visszakanyarodván az oktatási együttműködésre, Brazília azt határozta el, hogy a közeljövő években 100 000 diákot küld külföldre tanulni, és ebből néhány százat Magyarországra. Ennek a jogi kereteinek a kialakítása folyik a napokban. Remélhetőleg ősszel, de legkésőbb jövő ősszel már brazil diákok százai árasztják el az egyetemeket. 6 egyetem fog ebben részt venni, tudomásom szerint. Ez az egyik példa, amit mi adhatunk, illetve ez az a brazil pénz, ami ide jöhet, hisz néhány száz brazil egyetemista több millió dollárt hagy majd itt évente, és természetesen azok, akik majd második hazájuknak Magyarországot tartják, hisz itt tanultak, azok majd dolgozni fognak a Magyarország és a Brazília közötti együttműködés, lett legyen az gazdasági vagy kulturális együttműködés fejlesztése.
Bár ugye itt több millió dollárról van szó, de hát azért ha nagyságrendeket nézünk, ez mégiscsak inkább a jövő. Tehát ez azt jelenti, hogy ez mondjuk jelenleg nem rossz, de hosszú távon mindenképpen megalapozhat egy jó kapcsolatot és egy üzletileg prosperáló együttműködést. Viszont a jelenben milyen olyan gazdasági együttműködések képzelhetők el, akár vállalkozások szintjén, ami bevételt hozhat, illetve amiben mondjuk versenyképesek tudunk lenni ilyen távolságban, és hát az ismert magyar előnyöket kihasználva, tehát mondjuk ugye nálunk alapvetően az élelmiszeripar erős, de ez úgy tudom, hogy Brazíliában is egy igen erős iparág.
Hát igen, Brazília azért híres arról, főleg a csirkéiről, amiket mozgó hajókon tenyésztenek, és úgy érnek a piacra, de vannak már azért konkrét esetek Brazília vonatkozásában. Főként érdekes módon kozmetikai iparban érdekelt cégek vetették meg lábukat Brazíliában, illetve technológiával, építőipari és mezőgazdasági technológiával foglalkozó tanácsadó cégek kacsingatnak, vagy már piacra léptek Brazíliában. Persze még gyerekcipőben jár ez. Visszatérve, hogy Brazíliának mindene van, egy dolga nagyon nincs, az pedig a bor. És egyre inkább fejlődik Brazíliában a borkultúra, a borivás, és exportálunk magyar bort már Brazíliába, igaz, még csak kis mennyiségben, de szívem megdobbant, mikor Tokait láttam a brazil étterem kínálatában. Sajnos még ezek a kezdetek, talán ilyen helyeken, ahol a tudás, a hozzáadott érték nagy, azokkal tudunk betörni a brazil piacra, mert ahogy mondtam, a védővámok viszonylag magasak, és az áru beminősítési és az áru forgalomba hozatali engedélyének procedúrája viszonylag lassú és költséges, ezért nehéz a brazil piacra lépni, de a tudás átadásának, a tudástranszfernek nincs semmilyen akadálya.
Mondjuk vegyes vállalat alapítása az mennyire könnyítheti meg ezeket a kapcsolatokat?
Mindenképpen megkönnyítheti, és egy ablakos rendszer van Brazíliában is. Viszonylag könnyű céget alapítani, de azért meg kell küzdeni a belső bürokrácia útvesztőivel. Mint minden országban ezt ismerni kell, érdemes helyi partnert választani, de vannak kint magyarok, vannak kint, akik évek óta ott élnek.
Éppen ezt akartam mondani, hogy Brazíliában van viszonylag könnyű partner találni, már amennyiben magyar a magyarral megtalálja a közös nevezőt, mert ugye ott kint él talán Dél-Amerika legnagyobb magyar kolóniája.
Így van, illetve magyar nagykövetség is van, és Szijjártó Csaba nagykövet nagyon sokat munkálkodik. Ezen kapcsolatok összehozásán, illetve két nagyon aktív konzulunk is van, akivel én találkoztam Rio de Janeiroban Benkő László, és São Paulo-ban Sotkovszki Tibor, akik nagyon szívesen segítenek bárkinek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a magyar jelenlét, és ahogy említette is, São Paulo-ban például egy hatalmas magyar közösség él, 100 000-re teszik azon magyaroknak a számát, vagy magyar származásoknak a számát, akik Brazíliában élnek, és ebben a programban is a miniszter úr részt vett a São Paulo-i magyar házban magyar eskütételen, ott is több százan jelentek meg, és büszkén fogdosták a miniszter úr ruháját, és gratuláltak neki, hogy végre valaki ellátogatott São Paulo-ba, hisz régóta nem volt már ilyen magasrangú vendég a magyar házban.
Üzleti érdeklődés a kint élő magyar származású vállalkozók, esetleg nagyvállalkozók részéről volt-e ebben a néhány napos, néhány órás találkozó dömpingben, ami ott volt, mert ugye ha valaki végigolvasta a programot, hát lehetett látni, hogy nem sok idejük volt pihenni.
Igen, viszonylag sűrű program volt, de mindenütt voltak magyarok. Találkoztunk például Francisco Havassal, a Havas utazási iroda, amelyik Brazília egyik legnagyobb utazási iroda tulajdonosával és vezetőjével, ő is magyar származás és magyarul köszöntötte a delegációt. Ő például nagyon sokat munkálkodik azon, hogy brazilok Magyarországra jöjjenek turistaként. A tavalyi évben például 30 000 brazil látogatott Magyarországra, ami egy nagy szám. Sajnos csak néhány száz turista látogatott Magyarországról Brazíliába a gazdasági válság miatt, de dolgoznak azon, hogy ez nőjön. Ugye Brazília lesz a következő világbajnokságnak a hazája, tehát ettől rengeteg turistát és rengeteg magyart is várnak. És volt magyar üzleti érdeklődés, kicsit szkeptikusak voltak már a magyar üzletemberek, hisz többször próbálkoztak Magyarország irányába, de 4-5 olyan emberrel is beszéltem, akinek élő üzleti kapcsolata van, ma is importál magyar termékeket, ma is vízbe magyar árut, és ezt fejleszteni szeretné, és sokat tárnak Magyarországra is.
Belekapaszkodnék ebbe a félmondatba, hogy szkeptikusak voltak kicsit Magyarország irányába, tehát azt jelenti, hogy az, amiről itt beszélgetünk, akár Afrika kapcsán, akár Ázsia kapcsán ebben a műsorban, és mindig előjön, hogy kicsit keményebbek vagyunk mi itt a Schengeni övezeten belül, mint a többiek. Ez köszön vissza, vagy mi a problémájuk? Mi az, ami miatt kicsit óvatosabbak?
Én azt gondolom, hogy itt nem vízum probléma van, hisz Dél-Amerikában ez kevésbé jelenik meg, mint az afrikai kontinensen. Inkább az, hogy rengetegszer hallottak már frázisokat, rengetegszer hallottak ígéreteket, de a konkrét lépések nem történtek meg, sőt ugye bezártuk konzulátusunkat São Paulo-ban néhány évvel ezelőtt, most ezt újra nyitjuk, tehát ez sokkal nehézkesebben működik, hisz akkor már megvoltak a technikai felszerelések, a golyóálló üvegek, a biztonsági előírásoknak megfelelő építészeti megoldások, most ezt újra kell Magyarországnak kiépíteni. Remélik és hiszik, főleg, hogy ilyen magasrangú látogatók érkeznek és fognak érkezni még Brazíliába, hogy már itt nem maradunk meg a frázisok szintjén, hanem tényleges lépések fognak történni, hogy Magyarország tényleg felismeri, hogy a határain kívül élő magyarok fontosak lehetnek, amit Afrikánál is sokszor mondtunk, hisz azok a diákok, akik itt tanultak, azok majd ugyanolyan érdeklődéssel várják a magyar közeledést, mint azok a magyarok, akik korábban vándoroltak ki, vagy magyarként élnek külhonban. Reméljük, hogy most nem csak a kommunikáció változott meg, hanem tényszerű lépések is lesznek. Ugye a kormányváltás óta egyre többet hallunk arról, hogy fontos felelevenítenünk ezen kapcsolatainkat, mind Afrika, mind Ázsia irányában. Fontos a külhoni magyarokkal fölvenni a kapcsolatot, fontos ezt a network hálót kiépíteni, újra életbe hozni, redinamizálni, ahogy a brazilok mondták odakint. És én azt gondolom, hogy ennek a lépcsőjén lassan-lassan, de mászunk fölfelé, és én remélem, hogy mi hamarabb eredménye is lesz, és nem csak a szavak szintjén ragadunk meg újra.
Ugye ön a Latimo Egyesület elnöke. Ez az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse ezeket a kapcsolatokat. Most, hogy megindulni látszik a két oldalú kapcsolatok fejlődése, mit tud a Latimo tenni, miként tud ebbe bekapcsolódni, vagy esetleg önök milyen segítséget tudnak adni azoknak az itthon érdeklődő vállalkozóknak, akik nem ismerik a lehetőségeket.
A Latimo Egyesület egyik célja, hogy sajátos eszközeivel civil szervezetként kiegészítse a kormányzati tevékenységet Latin-Amerika irányába, ami azt jelenti, hogy mi nem politizálunk, de kapcsolatokat építünk a civil szervezetekkel, azokkal, amelyekkel a kormánynak nincs ideje, ereje és személyzete foglalkozni. Megpróbáljuk föltárni a korábbi kapcsolatrendszereket, természetesen nem hivatalos úton, hisz ez a kormány dolga, hanem a civil szervezetekkel, hisz a magyar civil szervezetek kint is léteznek Argentínában, Brazíliában és a többi országban is. Ez a mi dolgunk, illetve fent tartunk egy olyan hírportált, Latimoport néven, amelyik ezeknek a kapcsolatoknak a hírét viszi, Latin-Amerikáról szóló híreket közvetít, megpróbálja közelebb hozni Latin-Amerikát, amit ugyanúgy érdemtelenül elfeledtünk, mint Afrikát az utolsó 20 évben, hisz Európa felé fordultunk, vagy akár azt is mondhatnám, magunkba fordultunk. Delegációkat visz, delegációkat hoz, üzletembereket próbál arra sarkalni, hogy eljussanak Latin-Amerikába, illetve az ottaniakat, hogy bővítsék az itteni tevékenységüket. Felvettük a kapcsolatot a különböző kereskedelemfejlesztési ügynökségekkel, a BNDS-szel például Brazíliában. Programokat próbálunk kiírni, ösztöndíjakat fogunk osztani.
Milyen típusú ösztöndíjakra gondoljanak itt a hallgatók?
Ugye Magyarországnak pillanatnyilag nincs pénze arra, hogy külföldre küldjön diákokat, mint hallottuk, a többi országnak már van arra, hogy Magyarországra küldjön. Mi szeretnénk évi egy vagy két diákot nem csak Brazíliába, hanem a többi országba is küldeni. Most is van egyébként önkéntesünk néhány hónapra már Dél-Amerikában, Hardi Mihály személyében, és ezekből szeretnénk egy olyan tudásbázist Magyarországon létrehozni, amely alapja lehet a Latimo tevékenységének, alapja lehet esetleg egy majdan alakítandó Latin-Amerika intézetnek.
És nem csak a brazíliai program volt szoros, de én úgy látom, hogy az elmúlt hónapja az eléggé mozgalmasra sikerült, hiszen nem sokkal azután, hogy hazatért Brazíliából, Algériában is, Algírban is részt vett egy nagy nemzetközi vásáron. Ezen a vásáron mi derült ki, mennyire van nekünk helyünk Algériában, illetve mennyire vannak meg azok a hagyományos kapcsolatok, amit mondjuk ugye Afrika kapcsán el szoktunk mondani sok országban, hogy ott vannak a magyarul beszélő, ma már igen jó pozíciókban ülő egykori diákok.
Érdekes, hogy pont ez a párosítást adta a sors, hisz Algéria sokban hasonlít Brazíliához. Ő is védi belső piacait, belterjes gazdasága van, nagyon érdekes egyébként, hisz a GDP 98%-a az a szénhidrogén eladásból származik, és a nemzeti össztermék mindössze 2%-a származik más ipari tevékenységből, ami azért egy nagyon egylábon álló gazdaságot feltételez. Erre a szénhidrogén bevételekre érdekes módon az állami ipar települt főként rá, hisz az üzletek 90%-a állami tulajdonú, és mindössze 10% van magánkézben, ami egy nagyon érdekes gazdasági felállást mutat. Algériának hatalmas valuta tartalékai vannak egyezően Brazíliával. Az ő elmondásuk szerint több mint 200 milliárd dollárnyi készpénz valuta tartalékkal rendelkezik Algéria, és ő nem pénzt vár ellentétben más afrikai országokkal, segélyre sincs szüksége, ő technológiát vár, méghozzá olyan technológiát, ami nálunk van. Mezőgazdasági technológiát, ipari technológiát, szemét kezelési technológiát. Tehát ők azt ösztönöznék, hogy magyar vállalkozók, akiknek ötlete vagy gyártási technológiája, know-how-ja van, menjenek Algériába. Találjanak ott egy partnert, pénzt nem kell magukkal vinniük, hisz ezt az algériai állam adja. Hisz ellentétben mondjuk Kínával, aki bevonza a befektetőket, majd megpróbálja magáévá tenni a technológiájukat, vagy Brazíliával, aki pénzt fizet azért, hogy technológia legyen, itt vegyes vállalatok alapításán keresztül próbálják a fejlett technológiát Algéria szerte elterjeszteni. Nagyon érdekes ország Algéria egyébként, hisz korábban már voltak együttműködéseink Algériával, maga a mezőgazdasággal foglalkozó miniszter is Magyarországon tanult, így a fazekas miniszterúrral legutóbbi találkozásukon magyarul folytak a tárgyalások. Én azt gondolom, hogy itt is igaz az, amit szoktunk mondani, hogy ott vannak a magyar diákok. Algériában van egyedül egy hivatalosan bejegyzett állami szervezet, egy alapítvány, ami az egykori algériai Magyarországon végzett diákok civil szervezete, akikkel természetesen az Afrikai Magyar Egyesületnek napi kapcsolata van, és itt ezen a vásáron találkoztunk is a képviselőikkel.
Ezek szerint akkor elmondhatjuk azt, hogy Algéria az ilyen szempontból egy könnyű terep lehet, tehát mondjuk valaki fölveszi önökkel a kapcsolatot itt az Afrikai Magyar Egyesületben, elmondja, hogy milyen van, önök már össze is tudják hozni az adott algériai érdeklődőkkel, és viszonylag sima ügy, vagy itt is vannak olyan buktatók, akár oda, akár vissza, amelyekre azért jobb fölhívni a vállalkozók figyelmét.
Természetesen itt is vannak buktatók, ez csak azt jelenti, hogy itt nem kell katalizátor ahhoz, hogy piacra lépjünk, hisz várnak minket tárt karokkal, szeretik a magyarokat, hisz mi ott építettünk vasúttól kórházig mindenfélét, hagyományosak az algériai magyar kapcsolatok. Már 96-ban megkötöttük az első kamarai megállapodást is Algéria és Magyarország között, amit ők úgy szintén szeretnének revitalizálni, ahogy ők fejezték ki magukat. Így elő is készítettünk egy iparkamarai szerződést, és az ősszel tartandó Maghreb Reneszánsz konferencián részt is fog venni az iparkamarák szövetségének elnöke Algériából, és ott van Püspök László nagykövet úr és csapata, akik tárt karokkal várják a magyarokat, segítik az üzletembereket. Érdekes módon már a külügyminisztérium láthatóan többet foglalkozik az üzletemberek odacsábításával, mint korábban, ami szerintem egy nagyon jó dolog, hisz a magyar külkereskedelmet valahogy promotálni kell, és ez a legjobb dolog esetleg a nagykövetségeken keresztül. Én azt gondolom, természetesen bárki fordul hozzánk, mi össze tudjuk hozni a megfelelő partnerrel. Eleve a budapesti iparkamarán létezik a Maghreb térség, azaz Észak-Afrikával foglalkozó fejlesztési szaktagozat. Oda tudjuk irányítani, aki jön, de a BKK-hoz fordulva is megkapják ezeket az adatokat, és én azt gondolom, hogy itt a pillanat, hogy induljanak a magyarok Algériába, hisz ott van pénz, ami nálunk nincs, itt viszont van tudás és technológia, ami ott hiányzik.
Reméljük, hogy akkor ezzel a néhány perces beszélgetéssel felhívtuk a figyelmet a lehetőségekre, és mindenki, aki érdekelt lehet, az majd felveszi most ezeket a szálakat. Az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Balogh Sándornak, az Afrikai Magyar Egyesület elnökének, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és szép napot mindenkinek.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.